Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, esti istentiszteletünk kezdetén a 340. dicséretünket énekeljük. Te drága Jézus, mi történt te véled, hogy oly keményen sújt az ord ítélet? Énekeljük el mind a 8 versével ezt az énekünket.
Thank you.
ma esti együttlétünk megszentelése, megáldása, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy gondolatban megállhatunk újra Golgotai kereszted előtt, és föltekinthetünk te reád, sőt az ige által betekinthetünk a te szívedbe is. Látod, Urunk, hogy milyen nehéz nekünk ezt megtenni, sőt magunktól igazából képtelenek is vagyunk erre. Látod, hogy viszolygunk attól, hogy szembesüljünk veled, és azzal, ami benned történt ott a kereszten. De köszönjük, hogy te mégis megteszed ezt a szembesítést, és ezáltal megállítasz bennünket. Elgondolkodtasz bennünket saját magadról és önmagunkról is. Kérünk téged, hogy tedd meg ezt ma este is, ahogy az eddigi estéken is megtehetted. Kérünk, hogy szent lelked által taníts most minket és szólj hozzánk ezen a nagypénteken. Te, aki nem maradtál a halálban, hanem feltámadtál, élsz és uralkodsz örökön örökké. Kérünk, szólj hozzánk, feltámadott Urunk, Jézus Krisztus. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk a 22. Zsoltárból. A hét eddigi estén is ezzel a Zsoltárral foglalkoztunk. A mai szakaszunk a 13. verstől a 22. versig terjedő szakasz lesz, de megint az első verstől olvassuk el. Az éneklő mesternek az Ayalet HaShakar szerint Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartatásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink. Bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, s nem férfiú. Embereknek csúfja, és a népek utálata. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Mert te hoztál ki engem anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem básán bikái. Feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Mint a víz úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet. Mert ebek vettek körül engem, s gonoszok serege körülfogott. Átjukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek, s bámulnak rejám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem. Én erősségem, siess segítségemre. Szabadíts meg lelkemet a kartól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivajok szarvai közül hallgass meg engem. Kedves testvérek, az előző estéken is erről a Zsoltárról beszélgettünk, és erről gondolkodtunk, illetve reménységem szerint ebből szólt hozzánk maga az Úr Jézus is, aki ebben a Zsoltárban bepillantást enged nekünk abba, hogy mi történt ő benne a kereszten. Mit élt át ő maga a Golgotai kereszten? Elmondottuk, hogy ha az evangéliumban olvassuk Jézusnak a keresztre feszítési történetét, akkor ott annyira nem látunk bele Jézusba. Inkább kívülről látjuk, és mint egy filmkockák peregnek előttünk az események, és úgy kívülről látjuk, hogy mi történik. De nem látjuk, hogy benn Jézus lelkében, szívében mi történik. Hát ő azonban gondoskodott róla, hogy egy kicsit bele is lássunk a lelkébe, kicsit jobban, mélyebben lássuk azt, ami benne végbe ment. És pontosan ebben a 22. Zsoltárban az ő ősének, ősképének, Dávidnak a, az imádságában tette meg ezt. Már akkor és ott Jézus imádkozott Dávidban, és engedett bepillantást nekünk az ő szenvedéseibe, lelkébe végbe menő gyötrelmeibe. Ez a Zsoltár tehát elválaszthatottan az Úr Jézustól, már csak azért is, mert az első versét maga Jézus imádkozta a kereszten. Éli, éli, lama sabachtáni. Én Istenem, miért hagytál el engemet? És több részlet is van, amelyik az evangélistáknak a beszámolói szerint is egyértelműen Jézus szenvedés történetéhez kapcsolja ezt a, ezt a Zsoltárt. Most a mai szakaszunkban Dávid újabb képekben festi elénk nyomorúságos helyzetét, de szavaiban maga a kereszten lévő Jézus szól, és láthatunk bele az ő nyomorúságos helyzetébe. Közel a nyomorúság, mondja. Közel a nyomorúság. Miféle nyomorúság, kérdezzük. És akkor itt a nyomorúság a bemutatására Dávid az állatvilágból származó metaforákat használ. És olyan az egész, amikor olvassuk ezt a 13. verstől kezdődő szakaszt, mintha valami lázálomnak a leírása lenne. Ezek által a metaforák által a Dávid fenyegetettsége, kiszolgáltatottsága, kilátástalansága, nagyságát még jobban érzékelni tudjuk. Úgy halmozza ezeket a képeket, és így érzékelteti velünk azt, hogy valami embertelen nyomorúságban érzi magát. Azt mondja itt, hogy a bikák vettek körül. Bekerítettek a básáni bivajok. Feltátották rám szájukat, mint marcangoló és ordító oroszlán. A 17. versben a kutyák vettek körül engem, és utána kép nélkül mondja, a gonoszok serege fogott körül engem. Dávid tehát hatalmas ellenfelekre utal, mert a bikák hatalmas állatok. A básáni bivajok ugyancsak nagy és erős állatok voltak, mert ez a vidék, a Básán vidéke, Gileád vidéke a Jordán keleti részén kiváló legelőiről volt híres, és ezeken a legelőkön nagyon meghíztak a bivajok. Az oroszlánok ugyancsak ismert, közismerten kegyetlen és félelmetes állatok, amiket akkoriban arrafelé ismertek is. Ott vannak a kutyák, amik hozzátartoztak az akkori nomád és városi élet képéhez is, de nem mint házi állatok, hanem mint kóborló, vadon élő jószágok, mint a farkasok vagy a sakálok, és állandóan zsákmány után kutattak. Dávid azt mondja, hogy ezek az állatok, a bikák, a básáni bivajok, az ordító oroszlánok, a kutyák nagy tömegbe vesznek körül engem, és nem csak úgy állnak körülötten némán, hanem egyenesen rám rontanak, és folyamatos eltaposással, felökleléssel, széttépéssel, marcangolással veszélyeztetnek, és én egyedül, fegyvertelenül, tehetetlenül, kiszolgáltatottan állok közöttük. Várom, hogy mikor taposnak el, mikor öklelnek fel, marcangolnak szét, harapnak belém, és karmolnak össze. Sőt, a 21. és 22. versre oda pillantunk, akkor ott azt mondja már, hogy a bivajok a szarvaikra kaptak, és az oroszlán már belém mart és kezdett lenyelni, a kutyák körmeik pedig elkezdték szétkaparni. Nem csoda, hogy ezek után Dávid egyszerűen mindenféle kép nélkül gonoszoknak nevezi azokat, akik körülveszik őt. Nos, Jézust ugyanígy vették körül. Vad bikák, óriási bivajok, vicsorgó oroszlánok, éhes, alattomos kutyák, a gonoszok serege. Nem külön-külön törtek rá, hanem egyszerre, egyesítve az erejüket. Egész életébe körülvették, állandóan veszélyeztették, és az életére törtek, de az élete utolsó szakaszában elkezdték a szarvukon dobálni, elkezdték karmolni, és elkezdték tépni Jézust. Nézzétek, amikor a Gecsemánéban körülveszik, botokkal, füstélyokkal a kutyák. Egyfolytában azt üvöltik utána, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Amikor a kereszten gúnyolják, akkor is ott, akik csak a magukba morogtak rá, ott kezdik megint nyilvánosan is csúfolni. Ott vannak a kutyák a főpap udvarán, és a hamis tanúk, akik ott vinnyognak körülötte, mindenféle hazugságokat szórva rejá. Hogyan rontanak Jézusra a vicsorgó oroszlánok, amikor kimondja, hogy eljön az ég felhőiben, vagyis Isten fiának vallja magát, Olvassuk, hogy akkor szemébe köpdösének, és arcul csapdosták őt, némelyik pedig botokkal verték, mondván, profétáld meg nekünk, Krisztus, ki az, aki üt téged? Aztán körülveszik a bársáni bivajok, Pilátus, Heródes, ők is rárontanak. Heródes a katonáival együtt semmivel állítja, és kicsúfolva őt fényes ruhába öltözteti, visszaküldi Pilátushoz, azt pedig a kezét mossa, majd Jézus a sokágú csontokkal és kövekkel és vasdarabokkal kirakott ostorral megostoroztatja, és a kezükre adja. A kereszten van a Krisztus, és a keresztje körül a bikák még mindig tapossák és öklelik. Csúfolák pedig őt a főemberek, azokkal együtt mondván, másokat megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választotja. Az arra menők fejüket hajtogatván így szóltak, hach, ki lerontod a templomot és három nap alatt felépíted, szabadítsd meg magadat és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok, csúfolódván egymás közt az írás tudókkal együtt mondják vala, másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Hasonlóképp a főpapok csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel együtt. Főpapok, vének, írástudók, a nép vezetői. Látjátok-e és látjuk-e mindnyájan, hogy hogy elbánnak Jézussal a megvadult bivajok, az öklelő bikák, a marcangoló oroszlánok és a karmoló kutyák? Látjuk, hogy felismerhetetlenné torzítják. Véresre karmolják, eltaposva összezúzzák. És akkor megkérdezzük azt, hogy hát ilyenek voltak Jézus kortársai? Igen, ilyenek voltak, de talán csak a kortársai voltak ilyenek? A mi természetünk nem ilyen. A mi természetünk nem ilyen. Nem, de megvadult bikák, felingerelt bivajok, ordító oroszlánok és kóbor kutyák rejtőznek mi bennünk is. Így törünk Jézusra mi is. Ugyanez van bennünk is. Gonoszok vagyunk minden kép nélkül. Hazugságokkal, nem törődömséggel, közönnyel, szeretetlenséggel, hitetlenséggel és egyéb botokkal, fustélyokkal, karmokkal és vicsorgással fordulunk Jézus ellen, és megpróbáljuk kiiktatni az életünkből, az életkörünkből, a családunkból, a munkánkból, a népünk köréből, a kultúránk köréből. És akkor is ilyenek vagyunk, hogyha öltöny meg nyakkendő van rajtunk és szép lakásokban élünk. Nyaralóink, cégeink vannak, jó munkánk van, nyugati autókba közlekedünk, és mi vagyunk a megtestesült kultúra és műveltség. Nem csak mások ilyenek, hanem mi is ilyenek vagyunk. Egészen addig ilyenek vagyunk, míg meg nem szelídít bennünket. Míg meg nem szelídít minket, míg a kegyelem meg nem szelídít, és meg nem javít. Addig csak maradunk megvadult bikák és bársáni bivajok, alattomos kóbor kutyák és marcangoló oroszlánok. Milyen nehéz, sőt, lehetetlen belealászkodnunk ebbe a képbe, amit itt a Biblia rólunk fest. De nincs más választásunk. A lélek ezt munkálja bennünk, és amíg bele nem alászkodunk abba, hogy mi ilyenek vagyunk, addig nem fogunk megszelídülni. Az fog megszelídülni, aki megalászkodik. És aki tegnap itt volt, hallotta, hogy még inkább kemény képekbe beszélt rólunk az ige, mert azt mondja, férgek vagyunk mi, emberek csúfja és a nép utálatossága. Undorító csúf férgeknek nevez bennünket az írás testvérek. Amíg ezekbe a képekbe bele nem tudunk alászkodni, és nem tudjuk kimondani, hogy ezek vagyunk mi, nem a másik ember mi, én, addig nem fogunk meggyógyulni, addig nem fogunk megszelídülni. Sokan megpróbálják ezt, hogy megalászkodás nélkül megragadni a kegyelmet, de nem lehet. Nem lehet. Amíg az ember össze nem törik az Úr színe előtt, meg nem alázza magát, hogy én egy nyomorult ember vagyok, aki semmire nem vagyok méltó, csak az ítéletre, addig nem fogunk megszelídülni. De a kegyelem meg tud minket is szelídíteni. Nézzük azonban tovább, testvérek, hogy mit élt át Dávid, és mit élt át Jézus ebben a helyzetben. Újabb képek tűnnek elénk, amik szemléltetik Dávidnak a testi és lelki szenvedéseit, azoknak a súlyosságát. Azt mondja itt az írás, hogy így szól, mint a víz úgy kiöntettem. Mint a víz úgy kiöntettem. Ezzel a legnagyobb rettegést, a páni félelmet írja le a Dávid. Az, amikor utána azt mondja, hogy a szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt a belső részeim között. Ez egy zsidó kifejezés. Akkor használták, hogyha azt akarták kifejezni, hogy rettegnek, hogy félnek, hogy teljesen hatalmába keríti őket a szorongás. Hát igen, testvérek, akire ráhull a bűnei miatt az Isten ítélete, az ilyenné változik. Olyan lesz, mint a víz, ami a kiöntött víz, szétfolyik, és olyan lesz, mint a viasz, ami megolvad. Szétfolyik az is. Dávid is ilyenné változott, Dávid lelke, szíve is ilyenné változott, de Jézus is így ilyenné változott. Jézus is ilyenné változott, amikor ráhullott az ítélet. Ezért rettegett és félt. De tudjuk azt is, hogy azért élte át ezt a rettegést és páni félelmet, hogy nekünk ne kelljen átélni. Hogy ne szakadjon ránk az Isten ítélete, ami bennünket is páni félelemmel tölthet el, és joggal rettegéssel tölthet el. Retteghetünk mi a haláltól, de igazából nem a haláltól kell rettegnünk, hanem attól, ami utána következik ránk. Ha úgy halunk meg, hogy a kegyelmet, az Úr Jézus nem ragadjuk meg. Ha megragadtuk a kegyelmet, ha megragadtuk az Úr Jézust, és hitáltal a szívünkbe, az életünkbe fogadtuk, már nem kell félnünk, és nem kell rettegnünk. De ha nem történ meg, minden okunk megvan rá, hogy szétfolyjon a szívünk, mint a viasz, olyan legyen a lelkünk, mint a kiöntött víz, mert a legrosszabb álmunkba se álmodunk arról, a félelmetes nyomorúságról, ami ránk következik, akkor, ha Jézus nélkül és kegyelem nélkül halunk meg. Olyan csodálatos, hogy Jézus viszont azért élte át ezt a szörnyű rettegést és félelmet, hogy minket, mi nekünk megszerezze a kegyelmet, hogy minket megszabadítson a rettegéstől, a félelemtől, és hogyha ez a kegyelem tényleg a miénk lett, amit a keresztény szerzett. És ha tényleg belekapaszkodtunk Jézusba, többé már nem kell rettegnünk attól, hogy az ítélő Istennek a kezébe esünk. Azt mondja utána Dávid, csontjaim széthullottak. Csontjaim széthullottak. Szó szerint azt jelenti, egymástól elszakadtak a csontjaim. Szétestem, részeimre hullottam. Amikor a vad kutyák és üvölt oroszlánok rárontanak, és a bikák és a bivajok patája majd szarvai közé kerül, annak a csontjai nem maradnak egy helyben. A szana szét szóratik. Lássátok, nem csak Dáviddal történt ez, hanem Jézussal is. Ő is mondja, csontjaim széthullottak, annyira, hogy megszámlálhatnám minden csontomat. Egyenként meg tudnám így számolni mindegyiket. A testét annyira szétmorzsolták, hogy képes lett volna megszámolni a csontjait. És akkor megint kérdezzük, miért ez a széthullás? Miért ez a széthullás? A bűneink következtében. Az ítélet, a bűneink miatti ítélet érte őt utol, és ez az ítélet, ez egyszerűen szétszedi Jézust. Dirib darabokra szétszedi Jézust. A csontjaira hullik szét, az elemeire hullik szét Jézus. Ő testvérek ezt átélte. És miattunk élte át, miattam élte át. Az én bűneim büntetése van ő rajta, ahogy olvassuk, és ahogy mondjuk is talán a szívünkbe és a lelkünkbe. Azért, hogy ne engem szedjen szét az Istennek az ítélete, mert az Isten ítélete engem is szét tud szedni, meg benneteket is. És hogyha az ítélet utolér bennünket, testvéreim, akkor szét is szaggat minket, dirib darabokra fog széttépni, úgyhogy a csontjainkat nem tudjuk összeszámlálni, de lehet, hogy össze tudjuk számlálni. Az ítélet szétszedi az ember, testvérek. Dirib darabokra szétszaggatja, széthullik az ember, hogyha az ítélet utoléri. A saját bűnei miatt ítélet. Nem ezt látjuk, testvérek, ma is? Egy csomó embernél, aki Jézus Krisztussal nem törődik, aki érette szaggattatott szét, akinek a csontjai érette hullottak szét, azzal nem törődik. Hát akkor az Isten ítélete utol fogja érni őt. És látjuk, testvérek, hogy az ítélet nyomán hány ember hullik szana szét. Egyelőre még a csontjai egybe vannak, de az idegrendszere már széthullott. Az értékrendszere széthullott, a személyisége szétesik, a gondolkodása szétszakad, a családja széthullott, az egész élete dirib darabokba hever, mert az ítélet szétszakadja, végül majd még a teste is szét fog hullani alkotó elemeire, ő maga pedig a széthullott életek közé fog zuhanni a pokolba, mert a pokol tele van olyanokkal, akiket az ítélet szétszedett. Hát ha valaki, testvérek, oda akar jutni, ám akarjon oda jutni, akkor ne törődjön azzal, aki érette szaggattatott szét. aki úgy szólt a kereszten, hogy meg tudnám szálmálni a csontjaimat is. Nem kell azzal törődni nekünk. Akkor majd minket szed szét. Viszont ha törődünk vele, olyan csodálatos, hogy Jézus Krisztus kegyelmet szerzett nekünk, és kegyelmet ad nekünk. És ő maga az, aki az életünket nem engedi széthullani, hanem éppen hogy egységessé teszi. Egységessé teszi. Éppé teszi. Egészé teszi. A személyiségünket, a lelkünket, a gondolkodásunkat, az értékrendünket, a családunkat, a gyülekezetünket, a társadalmunkat is összetartja egészben, hogy ne hulljon szana szét a bűnei miatti ítélet következtében. Kelljen nekünk ez a kegyelem, amit ez a szétszaggatott Jézus szerzett meg nékünk. Aztán azt olvassuk, erőm kiszáradt, mint cserép. Erőm kiszáradt, mint cserép, mondja Dávid. Azt a képet használja itt, ahogy a nedves agyagot kiszárították a napon, vagy kiégették a tűzben, és az a forróságban elveszítette a nedvesség tartalmát. Azt mondja, mint ahogy az kiszáradt, úgy párolgott el a lelkemből és a testemből a fizikai erőm is, meg az élet erőm is. Mind az a szó, amit használ, az mind a kettőt jelenti, a fizikai erőt, az életkedvet is. Teljesen erőtlenné lettem, elgyengültem testileg, lelkileg, ott vagyok, hogy nincs tovább. Nincs tovább. Testvérek, mennyivel inkább mondhatta ezt az Úr Jézust, akit a keresztre feszítettek föl? Aki csak úgy tudott levegőt venni, ha a szögek által, a segítségével ugye egy kicsit megemelte magát. Ugye oda volt szögezve a keze fához, a lába is oda volt szögezve a fához. Ott meg kellett magát emelni az embernek, hogyha egyáltalán levegőt akart kapni. Jézus megemelte magát egy párszor. Emelgette magát egy darabig, de tudjuk, hogy ez egy borzasztó erőfeszítéssel és fájdalommal is járhatott. És közben egyre inkább kimerült. Ráadásul az Úr Jézus mielőtt felszögezték volna a keresztre, azelőtt súlyosan megkínozták és sok vért veszített el. Már a keresztfáját sem bírta emelni, valószínűleg ezért kérték a cirénei Simont, hogy vigye a keresztfáját. A halál tusa aztán azt a maradék erejét is fölemésztette, és viszonylag rövid idő alatt, 3 óra hossza alatt utolérte a halál őt. A halál tusában Jézusnak a testi és a lelki ereje is a végéhez ért. Elerőtlenedett, kiszáradt, mint a cserép. Már nem is volt szükség arra, hogy eltörjék a lábszárait, mert már előbb meghalt. Ereje elfogyott. Úgy, ahogy Dávid mondta magáról, erőm kiszáradt, mint a cserép. Olyan csodálatos, testvérek, megint megértenünk, hogy a bűneink miatt történt ez. A bűneink miatti ítélet emésztette föl az ő erejét. Amiatt gyengültem, mert az ítélet utol érte. Nekünk kellene átélni azt, hogy elfogy a testi erőnk is, meg a lelki erőnk is, és teljesen elerőtlenedve végül elkárhozunk. A kárhozatnak az erőtelenségét érezzük át, és éljük át örökön örökké. De Jézus ezt is elvállalta helyettünk. Azért, hogy nekünk ne kelljen átélni, elvette tőlünk örökön örökké. És az áldozatával megszerezte azt a kegyelmet nekünk, amit mikor hitáltal elfogadunk, akkor visszatér belénk az élet. Az életkedv, az erő visszatér belénk. És annyira megújulhatunk, hogy olvassuk Ézsaiásnál, hogy szányra kelhetünk, mint a saskesejű, és szállhatunk, és nem fáradunk el. Ezt a kegyelmet szerezte nekünk Jézus, hogy mi ne legyünk ilyen végső elesettségben, mint amiben ő került. Azt is mondja utána Dávid, egy újabb képet használva, hogy nyelvem ínyemhez tapadt. Nyelvem ínyemhez tapadt. Dávid azt mondja ezzel, hogy teljesen kiszáradtam. Teljesen kiszáradtam. Hát Jézus nem száradt ki. Jézus is kiszáradt. A hőségben szenvedett, és az az emberfeletti erőfeszítés, ami izzadással és kimerüléssel járt, még ráadásul valószínűleg lázzal is járt. Lázzal is járt. És így Jézus teste elveszítette a nedvességtartalmát, a teste is kiszáradt. Aki ilyen állapotba kerül, az szomjazik. Ezért mondja Jézus a kereszten, szomjúhozom. Szomjúhozom. Nyelvem ínyemhez tapadt. Szomjúhozom. Akik hallották, nátszára tűznek izsópot, és savanyú borral vagy borecettel itatják Jézust. Ezzel beteljesítik egy másik profécia is, amit a 69. Zsoltárban olvasunk, hogy szomjúságomban ecettel itatnak engem. És olyan döbbenetes azért ez, testvérek, hogy az a Jézus, aki magához hívta a szomjazókat, aki lelki értelemben a samáriai asszonynak is élővizet kínált, aki maga az életnek a vize, az a valaki szomjazik, és nem kap vizet. Bor ecetet adnak neki, hogy azt igya. Jézus azonban, testvérek, nem csak testileg szomjazott meg, mert kiszáradt, hanem még inkább, testvérek, úgy vélem, hogy lelkileg is szomjazott. Nem lenne helyes, hogyha csak annyit mondanánk, hogy testileg szomjazott. Mert az a kiáltása, hogy szomjózom, nem csak ezt jelentette, hogy testileg szomjazott, hanem lelkileg is szomjazott. Úgy szomjazott, ahogy a 42. Zsoltárból olvassuk, hogy mint szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik lelkem hozzád, Isten. Szomjúhozik a lelkem Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Nem ez volt Jézus szomjúsága igazából? A 63. Zsoltárban azt olvassuk, Isten, téged szomjúhoz lelkem a kiaszott és elepett földön, amelyiknek nincs vize, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélve hatalmadat és dicsőségedet, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Úgy gondolom, testvérek, hogy Jézus inkább ilyen értelemben mondta, hogy szomjazik, nem csak testi. Lelki értelme szomjazott az élő Isten után, hogy mikor mehet már hozzá, mikor juthat a szent helyre, hogy szemlélje dicsőségét és hatalmát, és élvezze az Isten közelségét. Szomjúhozom utánad. Kedves testvérek, megint olyan jó arra gondolnunk, hogy Jézus ezt azért élte át, hogy nekünk ne kelljen átélni azt, amit a gazdag ember átél a pokolba. Azt olvassuk ugye Jézus történetében, hogy a pokolba kerül a gazdag ember, és gyötörtetik a lángban, és így kiált Ábrahámhoz, hogy küld el Lázárt, mártsa az ujja hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötörtetem a lángban. De nem kap semmi enyhületet. Se testi, se lelki enyhületet, mert a pokolba, testvéreim, ugye nincsen se lelki, se testi enyhület. Semmi, egy csepp víz sincs. Az Isten jelenlétéből egy csepp sincs ott. Nem csak fizikai formában nincs víz, az Isten jelenlétének egy cseppje sincs jelen. És az, akik ott vannak, azok igazán megint csak nem csak a testük szomjazik, hanem a lelkük szomjazik az Isten után, de nem kapnak se testi értelembe vizet, se lelki értelembe az Isten jelenlétének egy szikráját, egy morzsáját sem kapják meg. Mert a pokol nincs semmi enyhület. Nincs fájdalomcsillapítás. Hogy ezt ne kelljen átélni, testvérek, nekünk. Ezért szomjazott Jézus a kereszte. Ezért vállalta ezt a fajta nyomorúságot is. A mi érdekünkbe. Hogyha, testvérek, mi ma kiáltunk az érettünk szomjazott Jézushoz, hogy szomjazom, Jézus. Szomjazom a te kegyelmedre, a te szeretetedre, a te irgalmadra, a te jelenlétedre, a te közelségedre, mert nélküled szomjan hal a lelkem. Akkor nem hiába kiáltunk hozzá, mert ő adja nekünk az ő igéjét. Az ő szent lelkét adja nekünk, és a lelkünket megelégíti a nagy szomjúságban, a nagy száraz földön is. Olyan jó, hogy érette, és nála találunk meghallgattatást. Már itt a földön sem kell szomjazni a lelkünknek. És ha az örök életre megyünk, az örökké valóságba kerülünk, ott sem kell soha szomjaznunk. Aki szomjazik, mondja a jelenések könyvben, jöjjön, és vegye az életvizét ingyen. Hát Jézus így hív bennünket is. Az a Jézus, aki azért szomjazott, hogy mi lelkileg megelégülhessünk. Újra-újra belecsodálkozhatunk, testvérek, abba ezek után, hogy Jézus mindazt, amit majdan átél a kereszten, Dávid által már az Ótestamentumban elmondta. Miért mondta el ezeket nekünk? Azért mondta el, testvérek, hogy valamelyes fogalmunk legyen arról a pokoli nyomorúságról és szenvedésről, amit érettünk, a megváltásunk érdekében átél. Mert nekünk tudni kell, hogy mindazt, amit átélt, ahhoz nekünk közünk van. Külön-külön, akik itt vagyunk, a legkisebbtől a legnagyobbig. Mindnyájunknak közünk van az ő testi, lelki gyötrelméhez, kihalálához, mert az volt a megváltásunknak az ára. Mi nekünk teljes joggal szabad azt énekelni, amit énekeltünk is itt, hogy jaj, vétkeimmel vertelek keresztre, de nem csak, hanem amit átéltél közben, az én vétkeimmel. Mea culpa. Mea maxima culpa, hogy mondjuk. Én vétkem, ó, én nagy vétkem. Testvérek, azért is mondta ezeket a dolgokat az Úr Jézus nekünk, hogy kezdjük őt imádni. Kezdjük őt imádni. Hiszen Jézus, testvérek, gondoljunk bele, hogy már Dávid által elmondta, tehát már Dávid korában is ismerte mindazokat a szenvedéseket, amik rá vártak. És ő annak ellenére, hogy tudta, hogy mi vár rá, eljött erre a földre. Pontosan tudta, átélte már akkor, hogy mi vár rá. Így van a Jelenések könyvében, hogy a bárány megfeszítetett a világ alapítása óta. Nem csak Dávid szájával mondhat el, hanem már előbb is tudta Jézus. A világ alapítása óta tudta, hogy min kell neki átmenni, és mégis eljött. Mégis eljött. És azért jött el, hogy megváltson bennünket. Szabadítson minket a bűneinktől, a kárhozattól, és az örök életet megszerezze nékünk a halálával és a vérével. Ezért imádatunkra méltó. És a szeretetünkre is méltó. Mert mindebbe igaz, ahogy énekeltük, hogy ó, mérhetetlen vagy csodás szeretet, mely téged a kínok zord útjára rávitt. Ezt ő szeretetből művelte. Az egész dolgot az atya iránt és a mi irántunk, az én irántam való szeretetből vitte véghez. Nézzük egy picit megint tovább, mert van még egy néhány gondolat, hogy mit tettek Dáviddal, illetve Jézussal a megvadult ellenfelei. Nézzétek a 17. verset. Átlyukasztották kezeimet és lábaimat. Átlyukasztották kezeimet és lábaimat. A Zsoltárnak ez a részlete, hát rendkívüli módon emlékeztet minket a keresztrefeszítésre. Mert egy olyan kivégzési módra történik ott utalás, amit akkor még nem is ismertek. Nem tudták még. Az eredeti szó, ami itt áll a héber nyelvben, az jelenti a megkötöztetést is. Sokáig úgy értelmezték a zsidó magyarázók, hogy még Jézus korában is, hogy itt nem átszögzésről van szó, átszúrásról van szó, hanem megkötöztetésről. De nyugodtan lehet értelmezni megkötöztetéstek is, de átszögezésnek is, átlyukasztásnak is, mert a szó mind a kettőt jelenti. És ilyen értelemben nekünk egy csodálatos profécia van itt, hogy Jézust át fogják szögezni. Át is szögezték a vétkeimért, a vétkeinkért, az üdvösségünkért. Azt mondja utána, hogy a körülöttem állók néznek és bámulnak rejám. Olvassuk a 18. versbe. Néznek és bámulnak. Ebben az állapotában, testvérek, ugye, ahogy ott volt a kereszten, átszögezve, testileg is gyötrődve, lelkében még inkább gyötrődve, ott állnak egy csomóan, és mit csinálnak? Néznek és bámulnak. Ebbe az a döbbenetes, ami nincs benne. Ugye ez nincs benne, hogy együttérzéssel. Nem, csak úgy bámulnak. Csak úgy lesnek. Itt valami látványosság lenne. Bámulnak rám, néznek rám. Testvérek, ugye a mai világban úgy van, hogy ha valaki haldoklik mondjuk egy kórházba, akkor azt nem teszik ki közszemlére, hogy mások is lássák már, hogy haldoklik. Hanem legalább valami függönyt odahúznak, vagy valamit, hogy ott magába lehessen. De Jézusnak, testvérek, még ez se adatik meg. Akik a visszajöttek lágerekből, testvérek, azok elmondják, hogy a legborzasztóbb dolog volt nem csak a mások szenvedését látni, hanem az is, amikor ők szenvedtek, és azt mások nézték, és látták. Ezt elviselni borzasztó volt, és nehéz volt. Ez egy megalázó dolog. Ez az emberi méltóságnak a sárba tiprása, két lábbal taposása. És Jézussal mi történik, testvérek? Ez történik. Annál mélyebbre, testvérek, mint ahova Jézust alázták, már nem lehet embert lealázni. Néznek és bámulnak rám. Így olvassuk Lukács evangéliumában.
a nép pedig megállt nézni. A nép pedig megállt nézni. Átszögzik, aztán megállnak nézni. Érzéketlenül lesik. Hát ma is, testvérek, sajnos sokszor ez történik. Lehet, hogy még velünk is ez történik. Érzéketlenül bámulunk. Nézünk ki a fejünkből. Se részvét, se együttérzés, se semmi nincs bennünk. Pedig sírnunk kellene. Kicsit a mellünket kéne verni, mint aztán utána később ugye történik, hogy némelyik úgy térnek hozzá, hogy verik a mellüket utána. Nem csak úgy bámulni. Olyan jó, hogyha már nem csak bámulunk a keresztre, Jézusra, ahogy előttünk áll a Biblia lapjain ez a kép, hanem megrendül a szívünk. Megrendül a szívünk. Talán még könnyek is jönnek a szemünkbe, talán megmozdul valami a lelkünkbe, az imádatnak, vagy a hálának, vagy a köszönetnek a szavai, az odaszánásnak a szavai jönnek a nyelvünkre, és nem csak bámulunk üres tekintettel, üveges szemekkel. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Megint Jézus keresztje alatt vagyunk. 1000 évvel Jézus születése előtt. Abban az időben szokás volt ott, hogy a legyőzött ellenféllel így bántak, hogy levetkőztették, és a ruháim megosztoztak. A zsidók környezetében gyakorolták ezt a szokást, például az asszír törvényekből is ismerjük ezt a eljárást. A zsidóknál úgy volt, hogyha valaki meghalt, és nem voltak utódai, akkor a királyra szállt a vagyon, amint például Nábót szőlőjénél olvassuk ezt. De itt nem ez történik, nem a király és nem is a hozzátartozóké lesz Jézus ruhája és köntöse, hanem az ítélet végrehajtóké, ami azt jelzi, hogy jogerős ítélet következtében hal meg Jézus. A Zsoltárunknak ezt a részét az összes evangélium összekapcsolja Jézusnak a keresztje alatt történtekkel. Az úgy történt, hogy megíratott a prófétánál, Dávidnál. Így olvassuk pontosan az igében, mikor megfeszítették Jézust, vették a ruháit, és négy részre osztották, egy részt mindegyik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varrástalan vala, felülről mindvégig szövött. Még él, de már a ruháin osztozkodnak a gyilkosok, akik ott vannak a keresztje alatt. Ne nevezzük őket gyilkosoknak, a katonák, a vitézek, az ítélet végrehajtók. Osztoznak a ruháin. Testvérek, ebbe úgy egy pillanatra belegondolunk, akkor úgy meg kell, hogy képződjön előttünk Jézus, hogy mesztelenül van a golgotai kereszten. Mert nem volt rajta semmi. Mindig úgy ábrázolják a botránkoztatás elkerülése véget, hogy de nem volt rajta semmi. A zsidóknak nem volt alsó ruha. A ruhájukat tekerték magukra. Jézus mesztelenül, szanaszét verve, véresen, zihálva, ott lóg a keresztfán. Alatta meg osztozkodnak az emberek. Jézus, testvérek, mondhatjuk, hogy semmi nélkül maradt. Még életében semmi nélkül maradt. Abszolút letett mindent. Mindenét letette. Semmi az égvilágon nem maradt. Nem csak anyagi javai nem maradtak, mert még a ruháit is elszedték, az egyetlen vagyontárgyát. De nem maradt neki, testvérek, az atyával való közösségből se semmi, mert még az Isten is elhagyta, hogy mondta az imádságot. Éli, éli, láma sabachthani, az sem maradt. Maradt még valami szentsége Jézusnak? Maradt neki még valami tisztasága? Maradt még neki valami öröme? Maradt még neki becsülete? Még emberi méltóságából is kivetkőztették. Mindenétől megfosztották. Ott volt mesztelenül, megalázva, összetörten, vérben úszva, kifosztottan. Ilyenné tesz az Isten ítélete valakit, őt. De nem az ő bűnei miatt, hanem a mi bűneink miatt. A mi bűneink miatt lett ő ilyen mezítelenné. És testvérek, olyan csodálatos testvérek, hogy az ő mesztelensége által szerezte meg nekünk, nekem is, a legcsodálatosabb ruhát. Az üdvösségnek a ruháit. A bűnbocsánatnak a fehér ruháját. A megigazulásnak a palástját, ahogy olvassuk a Szentírásba. Az ő mesztelensége által lett a miénk egy olyan ruha, amit sehol megvenni nem tudunk. De ami nélkül minnyájan szegényebbek vagyunk, még Jézusnál is. Mert ha nekünk nincs bűnbocsánatunk, testvérek, nem a miénk a kegyelem, nem a miénk a megigazulás, nem a miénk az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme szeretete, akkor, testvérek, lehet nekünk bármink. Lehet bármink a szószoros értelmébe. Lehetünk bármilyen gazdagok, lehet akármilyen vagyontárgyunk, nincs semmink. Az égvilágon semmink nincs. Nyomorultabbak vagyunk talán még Jézusnál is, aki ott volt a kereszten. És hogyha az Atya nem könyörül rajtunk, és nem érteti meg velünk ezt a dolgot, testvérek, akkor egyszer meghalunk, akkor oda kerülünk a pokolba, ahol gondoljuk, hogy lesz valamink, nem lesz semmink. Mesztelenül fognak már a sírba is belerakni minket, már az sem miénk lesz, ami ott rajtunk lesz, mert semmit nem vihetünk magunkkal. Mesztelenül jöttünk be, mesztelenül üres kézzel is fogunk kimenni ebből a világból. De hogyha a pokolba kerülünk, testvérek, ott még tovább lemezítelenítetni, mert nem marad semmink. Ott nem lesz egy szikrányi örömünk se, az égvilágon semmink nem lesz. Nem lesz nálunk szegényebb ember, ha az Úr nem könyörül rajtunk, és nem kapaszkodunk bele Jézusba, aki iattunk lett mezítelen, akkor elvesztünk. De ha belekapaszkodtunk, akkor megvan az igazi öltözetünk, és lehet, hogy nincs nagy gazdagságunk itt a földön, de megvan a legnagyobb kincs, ami lehet egy embernek. A megigazulás palástjában van betakarva. Kitől fogadta mindezt Jézus? Kitől fogadta el a bikákat, a bivajokat, a kutyákat? Kitől fogadta el a szenvedésnek a rettenetes mélységeit, a szögeket, a kifosztottságot? Azt mondja Dávid, és Jézus is azt mondja, Istentől. Hiszen neki mondja itt a Zsoltár legmélyebb pontján talán, a halálporába fektetsz engem, te teszed meg. Te teszed meg ezt. Te teszed meg ezt. És még most is, amikor annyira döbbenetes ez, hogy amikor úgy imádkozik, hogy már elhagyott az Isten, még akkor is kapaszkodik bele. Még akkor is kapaszkodik bele Jézus. Még akkor is kapaszkodik bele. És ahogy mondja, hogy úgy látja magát, mintha ott lenne az Atyának a karjain. A halál porába fektetsz. A halál pora a sírt jelenti. Mint hogyha ott lenne Jézus az Atya karjain, mint egy holttest, és lefekteti Jézust a halál porába az Atya. Még halálába is az Atya kezébe tudja magát. A halál porába fektetsz engem. Átéli ezt az Úr Jézus, testvérek, azért, hogy mi is így halhassunk meg. Hogy a mi szívünk, a mi életünk is az Atya kezébe legyen. És tudjuk azt, hogy ő fektet a halál porába, de csak azért, hogy egyszer majd szóljon, és újra föltámadjunk. És a por ismét alakot öltsön. És egy dicsőséges állapotba, dicsőséges testbe föltámadjunk. A halál porába, akit az Isten fektet, azt ő is fogja onnan feltámasztani. Jézus Krisztus érdeméért, az örök életre. Kedves testvérek, áldja meg az Úr a szívünkben ezeket az igéket, forgassuk a szívünkben, és tényleg, hogy juttasson el oda bennünket az Úr Jézus, minnyájunkat, hogy kezdjük őt magasztalni és dicsőíteni azért, amit érettünk vállalt, amit minékünk megszerzett, drága és egyetlen kereszt halálával. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy dicsőséges személyed előtt leborulhatunk, és imádhatunk téged. Imádhatunk téged mindazért, amit érettünk cselekedtél, amit érettünk vállaltál, amit érettünk átéltél. Köszönjük néked mindazt a nagy szeretetet, amely ebben kézzelfoghatóvá válik és megtestesül. És kérünk téged arra, hogy segíts ezeket a dolgokat valamelyest megértenünk, sőt segíts hitáltal elfogadnunk. Elfogadnunk, hogy miattunk történt ez, és hogy érettünk történt ez veled. Köszönjük te néked mindazt a kincset, amit ezzel a drága áldozattal és egyetlen és tökéletes áldozattal nékünk megszereztél. És kérünk téged, segíts arra bennünket, hogy nehogy a szívünk hideg maradjon, és nehogy elforduljon tőled, elfeledkezve mindarról, amit tettél, és amit megszereztél nekünk. Segíts újra odaborulni eléd, imádattal, hálaadással, köszönettel, odaszállni magunkat te néked. Hadd legyünk, Urunk, egytől egyig mindnyájan a te hűséges tanítványaid, a te hűséges követőid, téged szerető, viszont szerető emberek.
Köszönjük te néked, hogy ma este is szóltál hozzánk. Kérünk, áld meg szívünkbe mindazt, ami elhangzott. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy ha Isten éltet minket, holnap is találkozunk. Holnap délután 4 órakor lesz az istentiszteletünk, a gyerekek is énekelnek, és lesz egy kis műsor, de lesz egy igemagyarázat is közöttünk. Tehát holnap délután 4-kor, vagy 4-re szeretettel várom, és hívjuk a testvéreket. Vasárnap és hétfőn istentiszteleteink lesznek urvacsoraosztással, ünnep első napján 9 órakor és 10:30-kor, ünnep második napján 9 órakor tartunk istentiszteletet. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Hirdetem még befejezésül, hogy ünnep második napján, délután, illetve délben gyülekezeti ebédünk lesz, szeretnénk főzni egy pörköltet, mindenkit szeretettel várunk erre a közös ebédre. Tehát ez hétfőn délben lesz. Érezzük magunkat meghívva erre az alkalomra. Kedves testvérek, a záró énekünket lapozzuk fel, a 339. énekünket. 339. Énekeljük el az első versét, valamint a 4. verstől a 7. verséig. A 339. énekünk első verse így kezdődik: Jézus Istennek báránya. Tehát első, 4, 5, 6, 7. Ezeket a verseit énekeljük el.